gyere az apcsán 1-2-höz, minden a napig, amelyen fölvitették, miután parancsolatokat adott a Szent Szellem által az apostoloknak, kiket választott magának, kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvén nekik, és Isten az országára tartozó dolgokról beszélt. Isten királyságára, pontosabban fogalmazva, tartozó dolgokról beszélt. És velük összejövén meghagyja nekik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, amelyet úgymond hallottak ő tőle. Ó, dicsőség az Úrnak, hogy látunk valami, ami nagyon nagy csodát. Mert ugye mindenki gondolkozik azon, hogy miről beszélhetett Jézus Krisztus megdicsültesben. Mert itt meg van dicsülve. Ez azt jelenti, hogy már hozzáérhetnek, előtte nem érhettek hozzá, de itt már hozzáérhetnek a testéhez. Tehát ott leül velük, és abban a testben van, ami halhatatlan test. Nincs benne már olyan anyag, ami materia. Tehát nincs benne egy átváltozott anyag. Milyen anyag van benne? Nem tudja senki a Földön. Senki nem látott még ilyet, vagyis hát ők láttak, de ők elmentek az Úrhoz. De nem tudjuk pontosan. De az biztos, hogy anyag van benne, valami szellemi anyag, mert mondja, hogy Tamásnak, hogy fogd meg az én sebemet. Tehát, hogy létezik, és evett közöttük megdicsült testben. Szóval ott van megdicsült testben, és akkor mondhatnád, hogy na, mit árulhatott el nekik Pünkösről? Vagy mit árulhatott el a jövőről? És egyetlen egy mondatot mond, az Istennek az igéje, hogy Isten országára tartozó dolgokról prédikálta a názareti Jézus Krisztus, a feltámadt, a győztes. Tehát nekünk van egy alapunk és egy indulási pontunk, hogy Pünkös miért jött el. Azért, mert hittek abban, hogy ami Isten királyságával kapcsolatban, amit hirdetett nekik, tanított nekik, és őszintén elmondta nekik, hogy milyen lesz Isten országa, az működött. És az első pontja ennek, hogy jöjjön le a Szent Szellem, és változtassa meg a világot rajtuk keresztül. És ez elkezdődött akkor. Már ott elkezdtek hinni, mikor elkezdtek imádkozni. És mi az első nagy úgymond gyümölcse annak, hogy hallották Isten királyságát, és hittek Isten királyságában, hogy várták és imádkoztak. Várták és imádkoztak, hogy beteljesedjen Pünköst. Nem úgy, ahogy eddig valósult meg. És itt meg is állok, és azt tudom neked mondani, hogy Isten országa egy olyan progresszív munka itt a Földön, ami elkezdődik embrióba, egy icipici kijelentés van náluk, amiben elkezdenek hinni, és nem is tudják, hogy mi következik. Ugyanis nem tudták azt, hogy a Szent Szellem majd ilyen szinten fog lejönni, és ilyen megtapasztalás alatt lesznek. Mert hogyha én azt mondom neked, hogy engem Isten megérintett, te nem tudod, hogy én mire gondolok. Mert annyi fajta érintés van az ember életében, nem tudod, hogy melyik az az érintés. Nem tudod átérezni. Nem tudod átvenni, mert az enyém az az érintés. És ők se tudták pontosan, hogy miről beszél Jézus, hogy jön a Szent Szellem, és tényleg fognak működni a jelek és a csodák rajtuk keresztül. Mert ugye egy dolog beszélni erről, olvasni egy könyvet, Swigglesworthről beszélni, más az, amikor rajtad keresztül valami működik. És amikor ez megtörtént, lejött a Szent Szellem, tényleg eljött Isten országa életükre. És rajta tényleg rajtuk lehetett látni, hogy milyen Isten országában működni. Fantasztikus, tehát az apcsel miről szól, nem az apostolok cselekedeteiről, hanem Isten országának, Isten királyságának a cselekedeteiről, akik között voltak az apostolok, és az apostolokon keresztül nagy csodák történtek Isten kegyelméből. Elmentek a világ végére, hogy hirdessék Isten országát. Óriási. Tehát amikor Jézus elkezdte a földi életét, vettük ezt már, és újra elmondom, akkor milyen evangéliumot hirdetett? Mit olvasol a Máté, Márk, Lukácsnál? Hogy Isten országára tartozó evangéliumot hirdette. Amikor Máté 24-ben azt mondja, hogy az utolsó időknek az utolsó fénypontja milyen lesz, akkor azt mondja, hogy Isten országának az evangéliuma lesz hirdetve. És itt jön el a vég. Tehát amikor az Isten országa tényleg meg tud nyilvánulni. Na most ez egy nagyon mély gondolat, hogy az Isten országa megnyilvánul az utcákon, mert a zsidók is várták Isten országát. Ők nem országnak fordították, mint mi, hanem királyi uralomnak. Mert egy Ábrahám fia, egy Isten gyermeke, egy tanult és Bibliát olvasó ember ott, akkor abban a közegben tudta, értette, hogy Isten uralkodó Isten. És tudta jól, hogy Istennél teokrácia van, tehát egyeduralkodó Isten. Nincs más Isten rajta kívül. Érdekes, hogy a 10 parancsolat pont ezzel kezdődik, hogy nincs más Isten rajtam kívül. Nem is lesz. És miért írta le nekik? Hát, hogyha tudták, hogy egy Isten van. Mert tudta jól, hogy a szívükben van más is. 430 év után összeszedtek más isteneket is. Egyébként a fordítás... A héber fordítás és az ige alak az érdekes, mert úgy is lehet elmondani, hogy ne legyen idegen Isten ebben a felszólító módban, így is lehet értelmezni az igét, de lehet egy másik módon is értelmezni, hogy nem lesz idegen Isten. nem lesz mellettem más Isten, pontosan, még pontosabban. És ez megváltoztatja egyébként a gondolkozásmódunkat, hogyha Istent megismered, és egyre mélyebben megismered őt, akkor bizonyos mondatok kijelentő módban lesznek, és nem feltételes módban, vagy felszólító módban az életedben. Mire akarsz erre kiukadni? Mire akarok ebben kiukadni? Kérdezem, mire akarsz erre kiukadni, ebben kiukadni? Hogy amikor jön Istennek a munkája egy életre, egy sorsra, akkor bizonyos dolgok annyira érthetővé válnak, hogy Istennek nem kell állandóan felszólítani téged, keresd Isten országát, keresd Isten királyságát, keresd az Urat, keresd az igét, imádkozzál, hanem benned kijelentő módban lesz minden. Szeretem az Urat, ahogy az eredeti héber fordításban is át tudjuk adni, mert nincs más Isten rajta kívül. Teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből. Szeretem az Urat. Nem szeretni fogom, vagy nem azt fogom érezni, ha nem parancsolja meg Isten, hogy szeressem, akkor nem tudom Isten szeretni. És ugyanígy az Isten királyságáról való dolgok is automatikusak lesznek az életedben. Hogyha ezt megérted, hogy mit jelent, hogy Isten királyságában lenni. És ott tartottam, hogy a Máté, Márk és Lukács evangéliumában is látod, hogy ott Krisztus evangéliuma a királyság evangéliuma volt. A királyságról tanította őket, és jön Jézus, és újra kezdi ezt. És ezt nem értettem. Hát 3,5 éven keresztül folyamatosan tanította őket. Hallották. Érezték a kenetet. Magukon is volt kenet. Milyen kenet volt rajtuk Isten országából? Melyik kenet volt rajtuk? A halottak föltámasztó kenet. Hát azért, akik értenek Isten országához, ők 12-en pontosabban, 11-en, akkor miért kell nekik újra letanítani valamit, újra alapozni? Ahogy Szilvi mondta, Uram, ha kell, alapozz újra, csak megismerlek jobban, megértselek jobban téged. Miért? Mert nem értették meg az Isten országát. Nem tudták, hogy hogyan kell együttműködni Isten királyságával. Nem értették azt, hogy lehet az, hogy Jézus megállította a szelet. És azt értették, hogy ez a kenet rájuk szállt Jézusról, és föltámasztottak egy halottat, vagy meggyógyítottak egy beteget. Nem tudták összetenni az elmékbe és a szívükben, mert nem volt bennük Istennek a munkája. Nem hitték el, hogy Isten országa mit tud létrehozni. Ők nem a saját hitükből szolgáltak, ők Jézus hitén keresztül. Egyébként a hullámokkal kapcsolatban az Isten ébredései, az Isten nagyratörő megnyilvánulásaival kapcsolatban. Az abcselben egyértelmű látható az, hogy az Istennek az országa hullámzik. Hullámzik. Valamikor apály van, valamikor dagály van. És ebben az apály dagályban, ebben látható az, hogy az Isten országának a titka is lelepleződnek, fokozatosan fejlődnek. És mi egy olyan kultúrában élünk, hogy a kultúra hat az Isten országáról alkotott képeinkről, vízióinkról, tudásunkkal kapcsolatban, ismeretanyagunkkal kapcsolatban. És a Szent Szellemnek feladata az, hogy először lehántsa ezt a réteget, a kultúra rétegét, a tanulás rétege, ahol tanítottak bennünket, amiről tanítottak bennünket, a szüleink neveltetése, a kultúrában lévő kereszténységet lefejtse rólunk, és megismerjük a valódi kereszténységet, a valódi királyságot. Utána kezd el a királyság működni az egyházban. Addig, amíg keveredik a kultúra, a vallás, a politika egymással, addig nem tud a királyság kifejeződni és kifejlődni egy gyülekezetben, vagy egy térségben, mert Isten sosem egy gyülekezetet használ, hanem egy térséget akar meghódítani magának. Amikor például csak egy apró adalék, amikor Luther Márton elhitte azt, hogy az igaz ember hitből él, akkor olyan szintű hullámot hozott létre a Szent Szellem rajta keresztül, hogy városok tértek meg. Városok tértek meg. Városok hagyták ott a vallást, és jöttek az élő Istenhez. Csak egy igét értett meg, az igaz ember hitből él. De az olyan réma volt a korszakra, hogy a hullámot az gerjesztett, az ott a motor, a hullámja, a motor hulláma, a igaz ember hitből él. És emberek vissza tudták szerezni a valódi Isten hitüket. Szóval ott tartok, hogy újra tanítja őket Isten királyságáról Jézus, mert valamit nem tudott átadni 3,5 éven keresztül. Nem is erre figyelt szerintem. Ő csak abban volt biztos, hogy őket kiválasztotta Isten. És ha eljössz velem az apostolok cselekedete 28. részéhez, akkor szeretnék mutatni valamit Pál életével összefüggésben. Azért kezdtem az elején és a végén, hogy a kettő közé tudjunk majd menni az egyik fejezethez, amit megint akarok majd egy kicsi adalékot átadni Pünkösről. Hogy honnan olvassuk, nézem akkor. Vers 28-22. Akarnók, így mondja Károli, azért tőled hallani, micsoda értelemben vagy, mert e felekezet felől tudva van előttünk, hogy mindenütt ellene mondanak. Kitűzvén tehát neki egy napot, átváltok az akadémiára, 23-as verszak. Tehát ezután kitűztek egy napot, amikor még többen fölkeresték szállásán Pált. Az előző igét is felolvasom, mert így értelmesebb a másik fordításban. Úgy tudjuk méltányosnak, úgy tartjuk méltányosnak, hogy tőled halljuk meg, miként gondolkozol, mert tudjuk erről az irányzatról, hogy mindenütt vitatkoznak vele. Tehát egy meghasonlást és egy káoszt okozó zűrzavart minden helyen, ahol csak a Pál megjelent és hirdette az Isten országát. Ezután kitűztek neki egy napot, amikor még többen fölkeresték szállásán. Ezeknek bizonyságot tett, kifejtette előttük az Isten királyságát, és kora reggeltől egészen estig igyekezett meggyőzni őket Jézusról, Mózes törvénye és a próféták alapján. Egyesek elfogadták beszédét, mások azonban nem hittek neki Isten királyságáról. Mivel nem jutottak egyetértésre egymás között, eltávoztak, azután Pál ezt az egy igét mondta nekik. Helyesen mondta a Szent Szellem Ézsaiás prófétán keresztül atyáitoknak, menj el ehhez a néphez, mondd, halván hallani fogtok, de nem értitek. Nézvén nézni fogtok, de nem látjátok. Milyen érdekes, hogy Jézusnak a prédikációban is, mikor az Isten országáról, magvetőről beszél, ugyanezt az igét mutatta neki a Szent Szellem. Mert elhályosodott a szíve ennek a népnek, nehezen hallottak, szemüket lehunyták, soha ne lássanak szemükkel, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Legyen hát tudtotokra, a nemzeteknek küldetett el az Istennek ez a szabadítása, és ők meg is hallgatják. Miután ezeket elmondta, a zsidók eltávoztak, de egymás között még sokáig vitatkoztak. Pál két teljes esztendőt töltött bérelt lakásában, fogadta mindazokat, akik fölkeresték, és teljes bátorsággal, akadálytalanul hirdette Isten királyságát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról. Amen. Bekapcsolom nem az Isten királyságát, hanem ezt a propellert. Tehát Istennek egy videóját látod most meg, egy felvevését, hogy Pál mivel foglalkozott, az élete utolsó pillanatait mutatja be, illetve az abcsel utolsó hasábjáról van szó. Hogy Isten országát hirdette éjjel és nappal. Éjjel és nappal. Kérdezem én tőled, hogy ismered-e, és tudod-e mi az, hogy Istennek az országa? És hogyha az a őszinte véleményt, szeretnék ebből többet megtudni, fogom nyomni, és ez engem nagyon bátorított ez az ige, mert megnéztem Pál élete utolsó kockáját, amiről tudunk, amit föl van, ez az abcsel vége, és annyit tudunk róla, hogy ő bérelt egy lakást, és csak ezt az üzenetet hirdette. Hogy eljött Istennek a királysága. Megint egy belelátunk valamibe. Jézus is azt mondta, amikor mielőtt fölment volna véglegesen, hogy Isten országa 40 napon keresztül, erről prédikált, hogy 40 napon keresztül, hogy mit akar Isten a királyságán keresztül elérni. Pálnál ugyanezt látom. Tehát én ezt szeretném követni, ezt a mintát. Amen? És, amen. Tehát ott tartottam, hogyha úgy érzed, hogy még nem tud sok mindent, nem baj, majd meg fogsz tudni sok mindent, és Isten egy óriási reformációt hoz a szellemi életedre, mert Isten királysága mindig reformál. Ott, ahol Isten királysága megnyilvánul, ott biztos ott a menny. Ahol Isten országa jelen van, ott Isten jelenléte egy drasztikus módon akar megnyilvánulni. Drasztikus módon az életedben. Nem úgy, ahogyan elgondoltad, hanem sokkal nagyobb módon. Azt akarom leszögezni először is, hogy Isten országa az nem mindig nyilvánul meg. Nem állandóan van jelen a természetes világban. Átfedés van. Van, amikor megnyílik a kapu, 21. századi szlengel, van, amikor nem nyílik meg a kapu. Nem együtt van jelen, folyamatosan, látható módon Isten országa és a természetes világ. A természetes világ fölött van Isten országa, erősebb, hatalmasabb, maradandóbb, de a látható a láthatatlanból állott elő, Zsidó levél 11. fejezet. Tehát, amit látsz most, az Istentől jött létre. Amit látsz a földön, levegő, teremtett dolgok, az Isten kegyelme által jött létre. Aztán pedig Isten megengedte, hogy az ember belavatkozzon. Igen, a te Toyotád nem Istentől jött létre. Valaki legyártotta, egy kis japán ember fehér kesztyűbe gyártotta a Toyotát. De most nem erről beszélek, hanem arról, hogy a valóság, amit látsz, az a világ, ami fölépül, akár a kultúra, a gazdasági rendszer, ehhezeknek nincs köze Istennek, viszont az ember teremtéséhez, és a földbolygó megteremtéséhez, a bolygók megteremtéséhez van. Szóval, ott tartok, hogy a látható világ az a láthatatlanból állt elő. És az Isten országa a láthatatlan világ. És ez azért innentől kezdve meredek, mert nem látható a láthatatlan. Tehát úgy van megcsinálva, hogy fizikai szemmel nem látod a láthatatlant. Nem látod. A Szent Szellem képes csak arra, hogy megnyissa előtted azt, hogy mi az, hogy láthatatlan világ. És az egész Jézus szolgálata és egész a levelek tulajdonképpen csak erről szólnak, hogy kell megcsinálnod azt, hogy hiszel abban, amit nem látsz. Hiszel abban a féltámadásban, amit Nem bizonyítható empirikus tapasztalatokkal, csak hit által. És a hit itt fog bejönni, hogy muszáj lesz hinni abban, hogy létezik Istennek a királysága, és Istennek a királysága el akar jutni az életed minden egyes területére. Van egy nagyon jó hírem. Isten királysága mindent le akar fedni. Lajos, a pénzügyeket is? Igen, a pénzügyeket is. Ugyanis ez egy kultúra. Ebben a kultúrában van egy atmoszféra, ebben a kultúrában van egy észjárás, ez Isten észjárása. Ebben a kultúrában vannak ígéretek, Isten ígéretei. Ebben a kultúrában van nyelv, Isten nyelve. Ebben a kultúrában benne van Isten gondolatvilága, Isten gondolata. És ez jön közel hozzánk a királyságon keresztül. Ez, úgy tudom ezt még jobban megfejteni, vagy kifejezni magamat, hogy van egy bíró, van egy tulajdonosa ennek a királyságnak, és amikor te imádkozol, akkor a királynak petíciót teszel be. Minden ima egy petíció. És leírod azt, hogy te mit szeretnél. És a királynak joga van eldönteni a saját királyságába, hogy meglegyen, vagy ne legyen meg. És amikor eldönt, hogy legyen meg, akkor a petíciót elfogadta, lepecsételte, a minden angyalnak elmondta, aki el fogja hozni a sikereket az életedben, amik nem is látsz szintén, a Szent Szellemmel is beszél az Atya, és megvalósítja az életedben mindazt, amit a királyság eldöntött. Isten kegyelméből. Amen. Gyorsan egy pár igét, hogy mi folyik a dolgokban. Segítesz, Zoli, elindítani? Megint nem. Beakadt. Öreg már. Öreg Moszkvics. Jó? Megy? Lehet? Nem lehet? Segíts, Zoli. Help. A Máté 4.23-nál kezdjünk. Itt van? Igen? Oké. És bejárta Jézus egész Galileát, tanítván azok zsinagógáiban, hirdetve az Isten országának evangéliumát, károlyi fordítás, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. Csak ezeket azért mutatom neked, hogy a szellemedben, a szívedben, a lelkedben rögzüljön az, hogy Jézus a munkába menet, és munkában mit csinált. Mi volt a munkája Jézus Krisztusnak? Hirdette Isten országának evangéliumát. Ez volt Jézus munkája. Tehát ha azt mondod, hogy miről prédikált Jézus? Isten királyságáról prédikált, és ennek milyen hatásoka volt, hogyan működött az, amiről beszélt. Joga volt-e arról beszélni, hogy Isten királysága eljött? Joga volt-e arra, hogy Isten országa megnyilvánuljon rajta keresztül? Igen, gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. Isten királysága, ezt gyorsan lealapozzuk, nem statikus, nem áll Isten országa. Isten országa, ahol megjelenik, ott működni akar, mukodni. A Lukács 16-16-hoz, hogyha jössz, törvény és a próféták keresztelő Jánosig voltak. Tehát van egy Isten királyságának egy korszaka, a törvény és a próféták korszaka, ez egy ószövetségi korszaknak hívjuk, ez a királyság előtti korszak, amikor még nem jött el Isten királysága Jézuson keresztül. Ez ezitől fogva, tehát elindult egy új korszak, az Istenek országa hirdettetik. Tehát keresztül János volt az a próféta, aki még nem tudta, hogy milyen az Isten királysága teljességben. Úgy szoktuk mondani, mint prédikátor, hogy ő nem tett csodákat, ő csak forradalmat hozott Jeruzsálembe. Ő nem tett csodákat, ő csak az Isten kedvenc népét, az első szülötteket teljes megtérésre tudta vinni, és megalapozta azt a hullámot, amit Isten királyságának nevezünk. Az a szolgálat, ami Jánosnak volt, az egy sorsdöntő szolgálat. De még ő se látta teljességében azt, amiről te tanúbizonságot tehetsz az utcákon, meg magadnak, Isten országát. Lajos, miért fontos Istennek az országa? Mert ebből születtél. Hogy vezesselek vissza oda, ahonnan jöttél? A felülről születés Isten országáról szól. A menny szült téged újjá. Aki vagy, az szerint tudsz csak növekedni. Ha te nem tudod, ki vagy, nem fogsz tudni növekedni a királyságban. A királyságban muszáj, hogy tudj három dolgot minimum. Az egyik, hogy te a király fia vagy. Csak az járkálhat a királyságban, aki tényleg Isten fia. A második, Isten gyermeke. A második, hogy tudd, hatalmat kaptál Isten királyságában. Mert Isten azt mondta az embernek, Ádámnak, hogy én csak veled akarok dolgozni, és nélküled nem nagyon tudok dolgozni, mert nem így építettem föl a földet, hogy mindent én csináljak meg helyetted. Tudsz erre valamit mondani? Erre az ember azt mondja, egy újjászületett ember, ez valóban így van, kormányzás nélkül Isten semmit nem tudsz csinálni, mert te uralkodó, kormányzó király vagy. A király kormányoz. Ő nem olyan király, aki nem kormányoz. De ő úgy találta ki a földet, és az embert, és a családot, Ádámot és Évát, hogy elhiggye, hogy ő a király, és ők azért születtek, hogy kormányozzanak. És erre azt tudom mondani, És ez egy szélsőséges kijelentés, hogy Isten nem is akar nélkülünk kormányozni. Mert ha ezt megtenné, akkor már régeség átállította a földet volna egy más világba. Addig vár Budapesten rád, vagy az országban, családokra, amik nem hiszik el, hogy Isten vár rájuk, hogy együtt kormányozzon velük. Mondok még valamit, egy másik oldal. Viszont az ember elkezdi megérteni hitáltal, egyre jobban kicsiszolódik a szelleme és a lelke, hogy én nem tudok rajta kívül kormányozni. Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy Isten képtelen, és nem is akar kormányozni nélküled a Földön, te pedig azt mondod, hogy te pedig képtelen vagy Isten nélkül kormányozni. De a két oldal ott van. Ha erre rájössz, akkor elindul a fejlődés. Nincs olyan, hogy valaki nem akar menedzsmentet létrehozni az életébe. Nincs olyan, hogy valaki nem akar kormányozni. Mondj erre valamit. Mindig kell kormányos. A hajónak kell mindig kormányos. És az Isten királysága lövi be a célokat. Az Isten királysága lesz mögötted, előtted, rajtad, általad. Az Isten királysága segíteni fog ebben, hogy tudj kormányozni. Mert Isten királysága nélkül, most figyelj, nem lehet kormányozni. Értened kell Isten királyságát. Miért? Mert Jézus erről beszélt, mert Jézus ezt hozta el. Ennyi. Itt a vége. A törvény és a proféták keresztelő Jánosig voltak. Az összes proféta keresztelő Jánosig volt. De ők nem látták teljességében Isten országát. Ők bele akartak látni, de nem tudtak teljesen belelátni. Hallottak róla, profétáltak róla, de nem tudták úgy megtapasztalni, mint te. Bögd meg, Lészes, a melletted lévő. Te. De úgy bögd, hogy érintsd meg. Úgy. Lehet keményen is. Tesók, ti nyomjatjátok. Úgy, igen. Úgy. Te. Most figyelj, a másik részt, ez rólad szól. Halleluja! Tükös van! Csuhú! Ez időtől fogva az Istenek országa hirdetetik, és mindenki erőszakkal tör abba. Na most, hogyha te azt mondtad, hogy nem annyira érted ezt az Isten országát, akkor mit hallottál eddig? Ez a harási kérdés, nem? Akkor én mit hirdettem eddig? Ez még gázabb. Vagy mások mit hirdettek? Most legyük át, Ádám, nem én voltam, Éva. A mások mit hirdettek eddig? Azt mondja Jézus, hogy mindenki, aki újjászületett keresztény lesz, hisz a feltámadásban, ezt fogja hirdetni. Magyarázom. 1700 évvel ezelőtt kezdődött a történelmi egyház. 1700 év van mögöttünk. Voltak ott is hullámok az ébredésben. Voltak hullámok. Voltak nagyon-nagyon oszán testvérek. De tulajdonképpen az, hogy Isten királysága területeket foglaljon el, tehát, hogy újjászületett keresztények százával, ezrével, tízezével, millió számra térjenek meg egy adott területen, akár Európában hirtelen, ez nem nagyon történt még meg. Nem történt olyan, hogy Pál elment egy városba, és a város kiment, és mindenki hallgatta az Isten emberét, az apostolt. Ma már máshogy működnek a dolgok. De amikor Isten országa működik ilyen nagy módon, ez függ a kultúrától, a történelmi helyzettől, függ a szolgáltató ajándékoknak a munkáitól, függ az egyházállapotától, sok mindentől függ. De amikor Istennek az országa eljön valahol, akkor azt mondja az ige, mindenki erőszakkal tör abba. Velem együtt mondd el, mindenki erőszakkal tör abba. Tehát itt van valami titok. Ezt erőszakkal kell csinálni. Ehhez kell egy akarat, egy döntés neked, hogy akart. Ehhez szükséges lesz a lelkedre is, nem csak a személyiségedre, a szellemedre. Nem csak arra, hogy hát igen, hiszek benne, amen, majd a többiek megcsinálják, én meg majd ott hátul átveszem az áldást. Nem, mindenki személy szerint Isten országára el van hívva, de ott, hogy benne maradja ebben az isteni királyságban, uralomban, neki erőszakkal kell ezt csinálnia. Na jó, akkor adok neked indítékot. Tegyük fel, hogy a fiaddal vagy a lányoddal baj van. Tegyük föl. Tudom, hogy nincs baj, hála az Úrnak, de tegyük föl most, oké? Tegyük föl, hogy baj van. Akkor neked erőszakosnak kell lenni. Mint egy jó anya tigris, bocsánat, vagy mint egy jó apa, párduc, aki rácsap az asztalra, és azt mondja a Jézus nevében, Isten országa el fog jönni a fiamra, a lányomra, Isten királysága uralkodni fog az egész családomba. És teljes erővel rácsapsz az asztalra, és azt fogod mondani, ide figyelj, Sátán. Lehetséges, hogy eddig elaludtam, de most felkeltem. És én, mint Isten fia, király fia, le fogom hozni Isten országát. Erőszakkal török abba bele. Egyébként van egy másik fordítás is, a Mátéban is van írva az Isten királyságáról. Ott, tehát úgy lehet, tulajdonképpen a görögök kézzel, de nem tudjátok, de a görög professzorok, amióta csak van görög professzor a Földön, azóta nem tudja senki lefordítani ezt az igét tökéletesen. Mert úgy is lehet fordítani, ez a Lukács, de a Mátéban, úgy is lehet fordítani, hogy Isten országa erőhatás alatt lesz, ez a sátántól, és mindenki erőszakkal tör abba be. Mindenki erőszakkal tudja azt visszahárítani. Egy ilyen kettős hatás is van a magyarázatban. Hogy van egy hatás kívülről, a sátán birodalmából, és van egy hatás az Isten országából, az Isten fiaitól, akik szintén megragadják Istennek a királyságát. Tehát ez egy ilyen komplex folyamat, mert ott, ahol Isten királysága felüti a fejét, ott a sátán is felüti a fejét. Nem hibáztam. Mert ezt, igen, mert ezt meghallja. Tehát amikor te Isten országát hirdeted, akkor te rájöttél arra, hogy ki vagy. És a szellemvilág, a démonvilág, az angyalok, mindenki haptákban áll, mert azt mondják, hogy azt a mindenit. Most gondold el azt, hogy a Skéva fiai az Abcselben űzték a démonokat, de nem volt hatalmuk. És azt mondták a démonok, ismerjük Jézust, ismerjük Pált, de titeket nem ismerünk. Tehát Isten királysága ad neked nevet a szellemvilágban. Isten királysága tudni fogja, hogy te ki vagy. De mondok egy jobb hírt, a démonok is tudni fogják. Tehát azt jelenti, hogy rettegni fognak tőled, mert a királyság működik az életedben. Ugyanis látják a hatalmat az életedben. Kívülről meglátják, mert kívülről a szellemvilágban téged, tulajdonképpen te egy jelentéktelen ember vagy, úgy, mint én. Egy kis szürke egér. Nem viccelek csak. Tehát kívülről annyira, nem annyira látszik, hogy Isten fia vagy. Tehát, hogy az arcod, úgy profilból, oldalról, vagy előről, azért nem annyira látszik, hogy tényleg, hogy te kereszténke vagy, szentike vagy. Így van? Sőt, pláne nem, akkor nem látszik, amikor otthon van. De viccelek. De amikor felöltözöl, valahogy azért csak látszik, hogy Isten fia vagy. Na most a szellemvilág máshogy látja ezt. A szellemvilág tudatosítja, egyből letapogat, hogy újjá vagy születve, érzi az angyalok is, jó angyalok, meg a rossz angyalok is, hogy te vagy Istennek a fia, és jössz az Isten királyságából, és azt látják. Látják, hogy ki vagy. És akkor az a baj, hogy jobban látják, hogy te ki vagy, mint te látadnád, hogy te ki vagy. Isten nélküled nem akarja. De te nélküle nem vagy képes, hogy a királyságban élj. Mindig, amikor Isten a fiunk keresztül az Isten királyságát előmozdította, ott mindig történt egy olyan dolog, amit megfigyeltem, gyere a Lukács 6-hoz, hogy Istennek a királysága az mindig egy mély imádkozáson keresztül nyilvánult meg. Lukács 6.11. Bocsánat, 12-től. És lőn azokban a napokban kiment a hegyre imádkozni, és az éjszakát Istenhez való imádkozásban töltötte el. És mikor megvíratt, egész éjjel imádkozott. Szeretnék sok mindent elmondani, ez 8 óra van, nem sok mindent tudok elmondani, de amit lehet, azt azért kinyomom. Szóval ott tartunk, hogy egész éjjel imádkozott Jézus. Az Isten királyával, most az Urak urával, a Királyok királyával, az Istennel beszélgetett egész éjjel. És vannak dolgok, amit nem lehet felelőtlenül megcsinálni az életedben. Aki kormányoz, az azért tud kormányozni, mert tud dönteni. Azért tud dönteni, mert van következtetése, tehát tudja, hogy mindennek van, figyelj, következménye. Amikor Jézus eljött a földre, neki tudatosítani kellett magába, hogy mindennek van következménye, és az az igazi szolgáló, és az az igazi kormányzó, aki azért tud kormányozni, mert tudja, ha nem kormányozna, akkor annak beláthatatlan következményei lennének. Vannak pozíciók, amik a te pozícióid a Földön, és azt más nem tudja lekormányozni. Amikor kormányválság van nálad, azért van kormányválság, mert nem figyelsz a következményekre. A következmények beláthatatlanok lehetnek, ha valaki elmozdul a helyéből. Beláthatatlan. Nem tudjuk, hogy milyen szintű struktúraváltás lehet a szellemvilágban, démoni erőkön keresztül, ha valaki nem lép be abba az elhívásba, vagy valaki ott hagyja azt az elhívást, amire el van hívva. Visszatérek. Egy napon keresztül, vagy egy éjszakán keresztül ott van fönt. És mikor megviratt, előszólította az ő tanítványait, és kiválasztotta azok 12-t közülük, apostoloknak nevezte őket, és elmondja, hogy kiket. Apostoloknak nevezte őket, és kihívta őket. Tehát ő személy szerint meghallotta az Úrtól, a szellem által, megmutatta neki az Úr, hogy kik lesznek a delegált hatalommal teljesek. Mutatom a királyságot. Kell a királyságban Krisztus, aki a királyságnak a központja, Isten királyság itt a Földön, Krisztus centrikus. És kell egy látás abban, hogy hogyan delegálja a hatalmat. Ha ő nem megy el imádkozni, ha nem találja meg a saját sátrába Isten jelenlétét, akkor nem indul el a 12 apostolnak az egész karrierje. Hogyan kapta meg a 12 apostol a felhatalmazást? Hogy Isten fia odabent hozzájuk, és megmondta, hogy kik. Akkor tudták, hogy kik, amikor még nem is volt apostoli szolgálat. Ezért nem tudták elhinni, hogy ők apostolok, ezért nem is tudtak az apostoli szolgálatba teljesen beleállni. Mert a mennynek kellett megtanítani 40 napon keresztül, hogy milyen az, hogy apostol. Mi a funkciói, mi a működése, mik a jogai, mik a lehetőségei, hova vannak kiküldve. Meg kellett kapni mindent azzal kapcsolatban, mit jelent az, hogy apostoli szolgálat. Ezért azt mondom neked, figyelj, amikor Isten téged át akar alakítani Isten királyságára, muszáj lesz a fiúval találkoznod. És nem csak arról kell kijelentést kapnod, hogy honnan születtél, hogy te ki vagy Krisztusban, hanem arról, hogy kicsoda Krisztus. Tehát látás kell arról, nem információ, hogy kicsoda Krisztus. És amikor itt Krisztusról van szó, akkor tudnod kell, hogy a szolgált ajándékokat mindig Krisztus választja ki. Mindig Krisztustól jönnek létre a szolgált ajándékok, akármelyik kontinensen. A másik, amit most nem erre felé nem megyek be, a másik az, hogy mindig van egy olyan erőmegosztás, hatalommegosztás, ami aktuálisan a Isten országát még jobban tudja konstatálni, és lekommunikálni, és kiterjeszteni. Tehát amikor te el fogod érteni Isten országát, fogsz találni egy embert, Isten összehoz vele, hogy ketten menjetek tovább. És ő is fog találni újra embereket, mert Isten országa így működik. 12 ember kellett Isten országának, hogy csodát tegyen az egész földön Isten. 12 ember. 12 emberrel indította el Istennek a munkáját, Isten országát, országának a titkait. És hogyha jössz velem az abcselhez, mégpedig a 15-höz. Dávid Zsoltáraiban, illetve a Dávid életében felismerhető az, hogy milyen az, hogy sátor alatt, sátorban élni, és szellemi életet élni. Nagyon, nagyon szeretném mutatni neked azt, hogy mire kaptak kijelentést Isten királyságában az apostolok. És itt megint a kontinuitást, a szellemnek a megújulását, az életeddel kapcsolatban is, hogy hogyan működik Isten, mikor Isten országa elkap téged, és elkezded gyanítani, vagy úgy megízlelni, milyen az, hogy Isten országában lenni. Abcsel 15, én is megyek oda. Földről kezdünk. Némelyek pedig Júdeából, át is váltok a másik fordításra, némelyek pedig Júdeából lejöttek, azt tanították a testvéreknek, ha nem metélkedtek körül, a mózesi szokás szerint nem üdvözülhettek. Na most ez egy fontos dolog lesz, mert ez a farizeusi rétegtől kellett most megmenekülni az Abcsel 15-ben. Mivel Pálnak és Barnabásnak nem kis háborúság és vitája támadt velük, a döntés született egy vitás ügyben Pál, Barnabás és még néhányan közülük menjenek fel az apostolokhoz és a presbiterekhez Jeruzsálembe. Így miután a gyülekezet útnak indította őket, Fönícián, Szamárián áthaladva, részletesen beszámoltak a nemzetekből valók megtéréséről, amivel valamennyi testvérnek nagy örömöt szereztek. Jeruzsálembe érve fogadta őket a gyülekezet, az apostolok, a presbiterek, ők pedig elbeszélték, hogy milyen nagy dolgokat tett velük Isten. De néhányan, figyelj, szólás emelkedtek azok közül, akik a farizeusok felekezetéből lettek hívőké, és azt hangsúlyozták, vagy hangoztatták, hogy körül kell őket metélni, és meg kell üzenni nekik, hogy tartsák meg a Mózes törvényét. Erre összegyűltek az apostolok, presbiterek, és tisztán lássanak ebben az ügyben. Figyelj, most mutatok neked valamit, ami megdöbbentő. 40 napon keresztül hallották Isten királyságának a titkait. Lejött Szent Szellem pünköskor olyan módon, hogy olyan módon nem volt még soha Isten kiáradás. Tehát most furcsa lesz, amit mondok, de bibliai. Hogy Isten az egész lényéből kiárasztotta a szellemet. És egy olyan embert tudott létrehozni újra Ádám után, olyan embereket, közeget, gyülekezetet, akikben benne lakik. Ez felfoghatatlan még most is számomra, hogy Isten a bűnös emberbe belemegy, templomot épít, és azt mondta, itt fogok lakni, és belülről foglak elváltoztatni dicsőségről dicsőségre. Gondold azt el, hogy megélik pünkösdöt, hogy Péter meg helyreállt, csoda történt, prédikálja az igét, 3000 ember megtér, 5000 ember megtér, 8120 fős a gyülekezet. Majd utána a Abcsel 15-re érkezünk, és farizeusok vannak a gyülekezetben, akik azt mondták, hogy a törvényhez hűnek kell lenni. Nem értették az új szövetséget és az Isten királyságát. Értitek? Tehát van egy óriási vita és óriási probléma, Pál gyomorideggel megy föl, Péter is aztán megy vele, meg Barnabás is, hogy elmondják, hogy a Szent Szellem rá tud szállni azokra is, akik nem zsidók. Ezzel csak azt akarom neked bemutatni, hogy 15. fejezetben jött le a Szent Szem, 13 fejezettel később a Bibliában még mindig nem értik az Isten országát teljességével. El volt rejtve ez a kijelentés. Kellett hozzá Péter, Pál, akik elmentek a nem zsidók rétegekhez, és evangelizálták ezeket a réteget, ezeket az embereket, akik keresték Istent, és vágytak Istenre. Sőt, angyal jelent meg nekik, hogy hová menjenek, tudjátok jól. Péter komoly látomást kap, és át kellett formálni az egész látásmódját Isten királyságának. Lejön, tudjátok, egy kígyó, és egy ilyen asztalforma, vagy egy ilyen lepedő, benne kígyók, tisztáltan állatok, és akkor mondja neki az Úr, hogy egyél. Erre mondja az úr, Péter, aki valóban megtért, és őszinte volt, mert mindenki valóban megtért, az előbb-utóbb őszinte lesz. És azt mondja, nem eszem meg, Uram, nem eszem meg. Gondolod, hogy kapsz egy látást, és Isten meg akarja teljesen reformálni az életedet, és megengedi Isten, hogy így beszéljél vele. Nem, nem akarom. Nem, én szent vagyok, én igazi zsidó vagyok, én nem eszek tisztáltalant. És akkor azt írja az ég, hogy elmélkedett, gondolkodott, magába tartott, hogy mi történik, hogy. Mert többször lejött ez, többször. Hogy öljed és egyed. És Isten így üzent neki, ilyen rébuszokba, hogy eljött Isten országa, egy új útra akarlak vinni téged, teljesen reformálni kell a látásodat, ha nem, akkor nem fogod tudni a Péter az apostoli szolgálatodat véghez vinni. Erre mondhatta volna, úgy, mint te és én is ott, Uram, hát 8000 ember, 3000 tért meg azonnal, nem érted? Visszaálltam, már nem vagyok az a rossz Péter, már kiléptem a strádára, Jeruzsálembe, kihirdettem az igét, működött, csodák, jelek. Amikor azt mondja az ige a Zsabcsák 2-ben, hogy oda mentek hozzám az emberek, emlékszel Jézus? Oda jöttek hozzám az emberek, és kérdezték, most mit tegyünk? Mert annyira le voltak nyűgözve attól a kenettől, ami a tiéd. Nem az enyém, nem a tiéd, Uram. Akkor mondtam nekik, téretek meg, keresztelkedjetek meg, és veszitek a Szent Szellem ajándékát. Ez a három alappillér van Isten országában, ahogy be lehet jönni Isten országába. Téretek meg, keresztelkedjetek, és vegyétek a Szent Szellem ajándékát. És amikor ezzel dicsekedett Péter, volna dicsekedett, akkor mondta volna neki Jézus, hogy van több. Hogy van több? Hát lejött a pünkös, megcsináltuk. Nem. Sokkal nagyobb Isten országa, mint Jeruzsálemben lévő munka. Sokkal nagyobb Istennek az országa, mint amit eddig láttál. Sokkal hatalmasabb lesz, mert az egész földre kiárasztom. Minden nemzetbe. 2000 évig fogom ezt csinálni. 2000 év alatt minden egyes nap meg fogok találni egy embert, aki megtér, megkeresztelkedik, veszi a Szent Szellem ajándékát, megért az Isten királyságát. Ők el fogják mondani mindenhová, mert olvasni fogják később Gutenberg után a Bibliát Isten kegyelméből. Szóval ott tartok, hogy a 15. fejezetben valami óriási dolog történik. A Szent Szellem azt mondja, kitárom teljesen a szívemet az Isten királyságáról. Jézus elmondott egy szeletet, de jön a Szent Szellem most, és demonstrálni akarja, hogy milyen az igazi királyság. Érdekel? Menjünk bele? Na, akkor ugorj velem bele. Halleluja, itt a pünkös. Yes! Erre összegyűltek az apostolok és a perzsiterek, tisztán lássanak ebben az ügyben. Halleluja! Hosszas vita után felállt Péter, és azt mondta nekik, férfiak, testvéreim, tudjátok, hogy régtől fogva kiválasztott közületek az Isten arra, mondtam, hogy ezt fogja mondani, hogy a nemzetek meghallják a számból az evangélium üzenetét és hitre jussanak. És a szívet ismerő Isten bizonyságot tett arról. Ugyanúgy megadva nekik a Szent Szellemet, ahogyan nekünk is. Pont, itt a pont vége. Ugyanúgy megadta nekik a Szent Szellemet, ahogy nekünk is. Szóval, óriási királyság. Tehát akkor jön az Isten országa, nagyobb, mint a keresztelő János szolgálata. Te bejössz ebbe a királyságba, és én, két Mikka Makka, te meg én, Mikka Makka 1, Mikka Makka 2, vagy Döndödöm Lajos, vagy a Mikka Makka, ketten vagyunk. Ott vagyunk a négyszögletű kerekerdőbe, Isten országába, és képzeld el, hogy itt lehet egy apostol mellettem, egy próféta, és Isten valódi prófétája, ugyanúgy betölti őt a Szent Szellem, és ugyanúgy betölt engem a Szent Szellem. Mindenkiben ugyanaz a szellem van. Egy apostolban ugyanaz a szellem van, benned ugyanaz a szellem van. Sőt, menjünk följebb, hagyj fokozzam az idegeket. A Jézus Krisztusban lévő szellem ugyanúgy beléd jött, halleluja. Ez az Isten királysága. Isten királysága. Lejött, beléd jött, és ugyanazt a szellemet hozta, ami ott van fönt. Óriási. Óriási. Tehát, hú, halleluja. Folytasd. Az egész személyiséget nem fogja tudni magát megismerni. Mindaddig, amíg a Szent Szellem nem csinál valamit veled. Amikor elkezd valamit csinálni a Szent Szellem, valami újat, akkor onnantól kezdve már megismered Istent jobban, és megismered magadat jobban. és akkor be tudod tenni magadat valahova, az Isten országába, Isten királyi uralmába. És az ember, amikor megtért, nem ismeri Isteni teljességében. Nézd meg Pétert, nem ismerte teljesen Isten országát. Nem látta teljesen. De amikor jött a Szent Szellem, és rajta keresztül a királyságot hirdetve megnyilvánult, akkor felismerte, amikor megnyilvánult Isten országa valakin. Amikor valaki betöltekezett Szent Szellembe. És mondok még valamit, hogy csak a Szent Szellem által látsz valóságot és világosságot. Nem fogod tudni kihagyni a Szent Szellemnek a munkáját. Azt mondja tovább az ige, menjünk tovább. Péterék ugye elmondják, hogy a Szent Szellem ugyanúgy kitöltetett, 9-es verszak, semmi különbséget nem tett közöttünk és köztük, hitáltal tisztítva meg a szívüket. Tehát mi az, ami a Szent Szellemnek egy belső mozgató rugója, elérni a szíveket? Mert az ember személyisége a szíve. Ha a szívet nem érinti meg mélyen az emberben a Szent Szellem, az ember felszínes lesz, és ilyenkor jönnek be a felszínes megtérések, felszínes istenkeresések, felszínes gyülekezetbe járások, mert a szívét nem engedte meg, hogy az Isten uralma teljesen elfoglalja. Tudom, hogy azonnal nem lehet, hogy az Isten országa elfoglalja egy emberi szívet, de ma abban a válságban vagyunk, abban a vákumban vagyunk, hogy emberek tömegei járnak az egész világon gyülekezetekbe, de nem keresik Isten királyságát. Nem akarják megérteni, hogy mi az evangélium. Nem akartak mélyre ásni abban, hogy hogyan lesz hatása rám az Isten országa. Mert Isten országa hat. Szóval mondok valamit neked csak itt csípőből, hogy van egy ország, a mennyek országa, az Isten királysága, ahol nincs kompromisszum. És ahol Isten megjelenik, ott nem enged mást uralkodni Jézus nevében. Mondj el egy ámen. Nincs olyan, hogy Isten valahol úrként megjelenik egy területen, egy gyülekezetben, és azt mondja, csináljátok, amit akartok. Miről beszéltem? A felelőtlenségről. És a felelősségről, és a következményekről. Ádám és Éva, amikor elbukott, akkor tulajdonképpen Éva bukott el először, kapis. És amikor elbukott Éva, akkor utána belevitte Ádámot. Kérdezem én, miért tudta Ádámot belevinni? Mert nem hitte el, hogy a királyság olyan szolgája, olyan uralkodója, olyan együttműködő partnere Istennek, amely az egész világra el van hívva. Noé elhitte, azért tudta 100 éves bárkát csinálni. És Noé tudta jól, hogy ő lesz a király. És akkor kilép a szárazföldre, I am a king. És még egy dolog ezzel az Ádám-Éva sztorival. Évának átengedte a kormányzást Ádám. És kihez megy hozzá? Isten kitint meg Ádámot. És Ádám mit mond először? Ugye? Nem én voltam, Éva tette. Tehát van egy kormányzó, aki felelőtlenül dönt, átengedi Évának a kormányzást. Van egy kormányzó, akinek kellett volna oda menni a sátánhoz, és azt mondta, húzz el a feleségemtől, szállj el a feleségemtől, mert bajba leszel. És amikor ez nem történt meg, akkor azt mondja Istennek, face to face, azt mondta Ádám Istennek, nem én tettem, ő tette. A lelkiismerete torzul. És van lelkiismerete, mert a bűn mindig föléleszti meg a törvény a lelkiismeretet, de Ádám azt mondja, lelkiismeret furdalás nélkül, nem én tettem, ő tette. Mert a bűnnek van egy programja, hogy ne légy kormányzója a földön Istennek. Van egy programja, hogy ne legyél közösségben vele olyan szinten, hogy rá tudjon bízni sáfárságot. Van egy olyan programja a bűnnek, hogy ne engedje meg a hited. Úgy dolgozik a bűnnek a programja, hogy nehogy már Isten mellé merj ülni. Mert a sátán tudja jól, hogy ha beülsz Isten mellé, ha trónra fölülsz oda, hitáltal, Efézus 2, akkor te elhitted, hogy oda való vagy. Egy családból való vagy. És a feladatod megvan. Mondok még egyszer, még lassan. Amikor Ádám elveszítette, és bűnre vitte az egész emberiséget, akkor azért vitte bűnre, azért veszítette el a kormányzói dolgát, mert nem akart következmények szerint élni. És amikor nem akarsz következmények szerint élni, akkor a bűn következménye lesz hatással. De amikor visszatérsz Istenhez, akkor újra a következményeket a királyság fogja létrehozni, és nem te. Amikor valaki gazdag, akkor ő hazárdírozhat az életével, a pénzével, mert sok pénze van. Ő is tudja, hogy meddig mehet el, de földobhat 100 millió forintot, ha van neki 1 milliárdja, hogy elmegy a ruletterembe, és a piros 16-osra ráteszi a ruletterembe a 100 millió forintot. De egy szegény ember nem tudja ezt megcsinálni. Mert nincs 100 millió, és ha lenne, akkor se akarna ezt megcsinálni, mert nem hisz ebben, hogy ő gazdag. Hogy gazdag lehet újra. És a szegény embernek meg kell tanítani, hogy ne légy felelőtlen, és ami kicsi van nálad, arra légy hűséges, És ne hazárdírozzál a kicsin. Mert ha hazárdírozol a kicsin, nem fogsz tudni előre jutni. Muszáj lesz egy kisebb fizetéssel elindulni valahol, mert azonnal nem fognak neked 10 millió havi forintos számlát nyitni valamelyik cégnél, és honoráriumként még jutalmat és jutalékot is adni 10 millió fölé. Tehát valahogy meg kell tanítani a fiataloknak, hogy valahol el kell kezdeni. De nem játszhat abban, hogy majd lesz egy jó cég, és akkor majd, hogyha az bejön, stb. Ez nem, ez játék. Mondok egy mondatot. Ne játsz az élettel. Az élet nem játék. Az élet nem játék. Játszhatsz, de ennek lesz következménye. Tudjátok, hogy mit csinált Izrael, mikor nem jött le Mózes? Azt mondja az ige, leült enni, inni, játszani. Enni, inni, játszani. Tudod, hogy miért tudtak játszani? Felelőtlenek voltak. Azt mondták, hogy ez a Mózes. Mi az, hogy ez a Mózes? Ő a Mózes. Nem volt semmi közük hozzá. Mert nem voltak kormányzók Isten szemében. Nem volt elhívva se Áron, se a nép arra, hogy kormányozzon. Egy kormányzó volt Mózes. És Mózes nélkül semmihez nem kezdtek volna. Semmit nem tudtak volna elérni. És ezt nem hitték el? Hogy van egy ember, aki rajta a felelősség és a kormányzás. És mind a kettőt tökéletesen végre viszi. Tudja jól, hogyha ő visszaállna az elhívásából, az egész ébredés, az egész exodus megállna. Menjünk tovább az abcselbe, ott tartunk. Hogy a szíveket ismeri Isten bizonságot tett erről, megadva nekik a Szent Szellemet, és a szívüket megtisztította hit által. Tehát mi az, amit az Isten királysága először létrehoz? A hit által a szíveket megtisztítja. Hit által a szíveket megtisztítja. Amikor az Isten királysága nem tud mélyre hatolni a szívedben, az azért van, mert lesz egy pont, mindig van egy botránypont, amire azt fogod mondani, nem. És addig az Isten királysága nem tud növekedni, amíg azt a pontot nem éri el újra és újra az Úr. Azt tudjátok, hogy meg kell halni az evangéliumnak is? Azt mondja Jézus. Hogy az evangéliumnak is meg kell halni, nem csak a törvénynek. Az Isten királyi uralma akkor fog tudni működni, ha azt mondod, hogy legyen meg a te akaratod, és ne az én akaratom. Jöjjön el a te királyságod, és teljesen végezze végig, amit elindít azt a programot bennem. Folytatom tovább. És semmi különbséget nem tett közöttünk. Akkor most miért teszitek próbára Istent azzal, hogy olyan igát raktok a tanítványok nyakára, amit sem apáink, sem mi nem voltunk képesek hordozni? Tehát van egy olyan iga a gyülekezet közepette, miközben Isten királyságot hirdetik, amely törvényeskedő közeg. Ezzel én egy pár dolgot azért foglalkoznék, és elmondanék pár dolgot. Először is, a törvény az nem visz be Isten királyságába. Jobban kell foglalkoznod azzal, mit tett érted a Jézus, a megváltód, mint azzal, hogy te mit tudsz tenni Isten királyságáért. Mert minél jobban közelebb akarsz kerülni ahhoz, ami el van végezve, annál jobban leszel közel ahhoz, hogy eredményes legyél. Mert nem te vagy eredményes, hanem csak Isten és te. És Isten megelőzött téged. Isten országa mindig megelőz. Mielőtt újjászülettél volna, Jézus már föltámadt a halálból. Mielőtt egy csodát átéltél volna, Jézus már átélte a csodát a kereszten és a Seolban. Mindig megelőz bennünket Isten országa. Az így van felépítve. Amikor Ádámot és Évát teremtette Isten, már légesség kész volt a föld. Kész volt Éden. Megelőzte Isten. És mit mondott? És Isten bevégezte az ő munkát, és megpihent. Amikor mindjárt megyünk tovább, látni fogjuk azt, hogy ha ezek az emberek hatalmat kapnak arra, hogy irányítsák a gyülekezetet, ezek a törvénykező emberek, akkor elmondom, hogy mi lesz a probléma. A törvény mindig megállítja, gátolja a királyságnak az eredményességét, a törvény. A törvény azt jelenti, hogy visszatérek valami vallásos szokásokhoz, tradícióhoz. Ha a tradíció erős egy gyülekezetben, akkor helyettesít Isten igét. Amikor helyettesíti a tradíció Isten igét, utána fölül fogja írni az igét, és abszolútizálva lesz a tradíció az ige helyett. Mi történik akkor? Abszolút nincs Isten királyság azon a helyen, abban a gyülekezetben, abban a szektorban, és Isten királysága soha nem fog tudni uralma jutni. Lajos, hogy soha nem tud uralma jutni? Mert a tradícióval együtt az Isten királysága nem sokáig tud dolgozni. Vissza fog menni az Isten királysága arra az alapra, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és vegyétek a Szent Szem ajándékát, és utána újra elkezd foglalkozni Isten királysága az emberrel. A törvény nem gátolja meg bennünk a bűnt és a tévegést, a törvény. Az Isten királysága gátolja meg, az Isten uralma gátolja meg a bűnt. Mert nem a bűnből szabadulunk folyamatosan, hanem ránézünk Krisztusra, aki megszabadított bennünket a bűntől. Tehát mi nem ilyen szabadító szolgálat alatt lévő emberek vagyunk, hogy minden egyes nap megszabadulunk valamitől, mert előnket hit által a fiú már megszabadított a bűneinktől. Tudod, sokkal könnyebb azt kimondani neked, hogy hátadok, hogy megáldottál, Tehát, hogy nem azt mondod, hogy hát adok, hogy nem vagyok szegény, hanem, hogy megáldottál ellentétpárját kimondani, mint azt kimondani, hát adok, hogy nem vagyok bűnös, kegyelem alatt vagyok. Mert általában azt mondja minden ember, hogy meg vagyok váltva, de bűnös vagyok. És sokkal nehezebb kimondani azt, hogy nem vagyok megváltva, és bűnös vagyok, és az egyszerű kimondani, mint azt kimondani, hogy meg vagyok váltva, és nem vagyok bűnös. Kegyelmezett vagyok. Nem mondhatod rám, hogy bűnös ember vagyok. Csak azt mondhatod rám, hogy igaz ember vagyok. De vétkeztél. Igen, vétkezni is fogok, ahogy te is. És mégis Isten szeret engem. Sokkal többet kell azzal foglalkoznod, hogy a Szent Szellem mit hoz el a királyságból, mint azzal, hogy te megfelelj a királyságnak. Figyelj, amíg Krisztus nem középpontú a királyságban, addig csak dolgozni fogunk a királyságért. És munkamániások leszünk. Emlékszel a Jenese könyvében? Arról az ígével kapcsolatban, biztos, hogy emlékszel. Többször mondja az Úr, akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek többes számba. Mit mond a Szellem a gyülekezeteknek? Figyelj! 7 gyülekezetet sorol föl, abból 2 átment a listán, 5 pedig nem ment át a lécen. Léc alatt nem tudott átmenni. Az az 5 gyülekezet rengeteg mindent csinált. Majd ezt fogjuk venni a jövőben, a gyülekezeteket. Rengeteg mindent, amire azt mondott, hogy hát ez fantasztikus gyülekezet. Volt olyan is. Teljes odaadásra szolgálta Istent. Mégsem élt a királyság szerint. Mert Jézus, amikor eljön, azt mondja, aki nem hallja, azt nem tudom megváltoztatni. Tehát nem hallották a gyülekezetekből sokan azt, hogy mit mond a Szellem a gyülekezetnek. Nem hallották a pásztor hangját, mert csak a királyságban lehet megtapasztalni a pásztor hangját. A királyságon kívül nem lehet megtapasztalni, csak a királyságon belül hallja mindenki az Isten országának a hangját, tanítását, üzenetét, uralkodóának a uralkodói méltóságából jövő beszédet. Mondok még valamit. Amikor azt mondja, hogy aki hallja, mit mond a Szellem a gyülekezetnek, az lesz csak győzedelmes. Senki más nem tud győzni az Isten királyságában, csak aki hallja, hogy a gyülekezeteknek mit mond a Szent Szellem. Nem neki, a gyülekezeteknek. Tehát látnod kell, hogy nem csak Krisztus középpontú Isten országa, hanem fontos számára az egyház. Mert az a Krisztus teste teljessége néki, aki betölti mindenséget, a mindenséggel a Isten országából az Isten egyházát. Mondj el egy áment! Tehát visszatérve erre az egyszerű ígére, hogy ezt mondta a gyülekezeteknek, figyelj, nem hallotok engem. Igen, szolgáltok engem. Eredményeket értetek el. Igen, hirdetitek az evangéliumot, de teljesen félrementetek. Elhagytátok a Szent Szellem hangját. És nem is fogjátok hallani egy szót sem az Isten királyságából, amíg azt nem mondjátok, adj fület, Uram, hogy halljam. Ez nem tudás. Lehet valaki a legjobb hívő a Földön egy gyülekezetben. Mondjuk itt közöttünk. Tökéletes, tehát nem tudsz belekötni. Még a feje is olyan hívő feje van. Tehát még a haja is hívő haja van, tudjátok? Mindegy, viccelek. És mégis, ha nem érti Isten királyságát, nem tud mozogni benne. Mert amit lát az ember, azt tudja csak elhinni. Mert a hit nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra néz. És Isten királysága emeli be a szellemet, a személyiséget abba, hogy átláss a szitán. Nem tudhatod a rosszat, amíg nem mutatja meg a királyság a helyeset. Még egyszer. Nem tudhatod a rosszat, hogy mi a rossz, ha az Isten királysága nem tanít meg arról, hogy mi a jó. Nem tudhatod, mi a kegyelem, amíg a kegyelem nem tanít. A bűn nem nekünk lett megtervezve. Ezt nem Isten tervezte a bűnt. Mi az Isten országára vagyunk megtervezve. Ezért ott tud csak növekedni. Amikor az Isten királysága meghatározza az elveit, akkor meghatározza a törvényszerűségeit, az elveit, és meg fogja határozni a gonoszságot is benned. Mert amikor a bíró dönt, akár személyes ügyről van szó, akár kollektív bűnről, akár csoportosan elkövetett bűnről, akár nemzeti bűnről, akkor nem csak azt fogja mondani, hogy mi a törvény, hanem azt is, hogy mit tettél rosszul. És amikor jön az Isten királysága, akkor meg fel fogja tárni azokat a területeket, ahol a törvényszerűségek rosszul működnek. Mondok valamit. Az Isten országának vannak törvényszerűségei. Úgy, mint ahogyan ennek az államnak is van alkotmánya. PTK-ja, BTK-ja. Minél nagyobb a bűn, annál nagyobb az ítélet az egyházon. Azt mondod, hát a kegyelem korszakában vagyunk. Igen, csak hogy amikor valaki, vagy valakik közösen vétkeznek, akkor közösen kell elvinni a balhét. Amikor valaki egyedül vétkezik, akkor egyedül. Ha egy gyülekezetben nagy a bűn, akkor a pásztornak is el kellene vinni a balhét, mert a kormányzás nem állította meg a bűnt. Tehát nem lehet csak azt mondani, hogy ez a mocskos nemzet milyen, hanem arról is beszélni kell, hogy valakinek mindig felelősséget kell vállalni a bűnért. Tehát valakinek ki kell mondani azt, a kollektív bűnről van szó. És amikor ez attitűddé válik ez, hogy senki sem felelős, az a legnagyobb veszélye az egésznek. Akik győznek, azok egyetlen egy indítványt tettek Isten felé, ahogy mondja az ige, akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezetnek, hogy hallani akarják, hogy Isten ma mit mond. Akik ezt nem kérik Istentől, azok nem fognak hallani. Ha belegondolsz 10-20 évre előre, hogy milyen szellemi állapotban leszel, én megmondom előre, hogy hogyan tudod magadat bebiztosítani 100%-ra. 99. Az Isten országa kiszámítható. Ha az elkezd kijelentést hozni az életedre, az mindig működni fog. Mert Isten mindig működőképes az emberrel. Ha a királyság törvényeit megérted, és azt szerint kezdesz el élni, akár a pénzügyekben, akár a gazdasági területeiden, akár a szellemi területeiden, lelki területeiden, biztos a győzelem. Mert Isten királysága mindig el fogja hozni a győzelmet. Lehetnek meglepetések, de Isten királysága mindig melletted lesz. Mindig melletted lesz. Mert van egy nemzedék, ez a mi nemzedékünk, és az egész egyház mondjuk Magyarországon, akik átéltek bizonyos állapotokat, szellemi állapotokat, amire azt mondták, hogy ez a normális. Én pedig jövök, és azt mondom, hogy amit eddig megtapasztaltunk Isten királyságából, az normális, de van a norma fölött. Mert amikor azt mondom valamire, hogy ez a normális az életemben, azzal azt mondom, nincs több. Ez óriási. Most mutattam be nektek. Az Abcsel 1-től, az Abcsel 28-ig, majd az Abcselben közepén a 15-ben is, hogy Isten királysága mennyire nem volt teljességében uralkodó a korai egyházban. Mondj erre valamit. Bekapcsolnád a... Köszönöm. A pillanat az, amikor a benny megnyílik, az egy pillanat. Tehát amikor, de nagy azt higgyétek, hogy az Isten országa az olyan erővel lesz jelen, nem sokára, hogy évtizedeken keresztül emberek remegnek, és nem tudnak felállni majd a padlóról. Ugyanis ezt nem bírná ki a test. Tehát azt, hogyha fokozatosan és folyamatosan a kenet ereje sugárzik egy gyülekezetbe, azt nem bírnánk ki. Muszáj, hogy visszamenjen Isten, hogy meg tudjunk nyugodni, meg olyan lelki állapotokat kavar föl Isten, hogy olyan zűrzavart okoz egy első szinten, aztán lenyugvást, hogy azt állandóan föl kell dolgozni. Tehát az, amikor Isten egyszer csak mondjuk 20 éves bűnt föltár egy ember életében, és azt mondja az Isten erre, hogy ez nekem nem tetszik, amit te most létrehoztál az életedben, az egy nagy Ismael. És te is tudtad, hogy az Ismael lesz, de mégis megcsináltad, akkor az föl kell dolgozni, és évek lesznek a következményét is elpakolni, vagy sitként elvinni onnan. Ellapátolni. És amit akarok mondani, hogy amikor jön Isten országa, az mindig pillanatnyi. Tehát egyszer csak jön egy villanás. Úgy, és az időben is villanásként érzed meg. Nagyon jól mondta a Szilvi. Amikor Isten azt mondja Mózesnek, hogy oké, megengedem, hogy meglásd engem, akkor hátulról megpillanthatsz engem, ezt mondja az ige. Nem tudjuk, hogy mennyi ideig volt ott Isten, de az is lehet, hogy egy másodpercig, hogy föl tudja fogni az agy, meg a szem, meg az érzelem, meg a lélek, meg a psziché, hogy az Isten volt. Zzz. Ennyi volt csak. Zzz. Amikor Isten közelik egy gyülekezethez, akkor adhat egy testületi, területi kenetet, az lehet, hogy évekig ott marad, ha azok az emberek, akik kormányozzák a gyülekezetet, a királyságot megértették. Mert a kenet csak a királyságban kormányozható. Magas? És amikor lejön a Szent Szellem egy gyülekezetbe, egy térségbe, több gyülekezetbe, ébredés van, akkor azt a kenetet kormányozni kell, vagy a kenetnek kell kormányozni, oda-vissza. Mert ha nem értik az emberek, hogy mi történik, és akkor oké, megállok. Amikor a kenet jön, Isten országa lejött, akkor Péter kapott egy megtapasztalást, mert azt látta, hogy a szívüket megtisztítja Isten. Hit által. Tehát mit látott? Megjelent a gyülekezetben a hit. Valóságos hit volt. És a hit elérte a szívet. Ez egy óriási dolog, amikor az ember szíve megtalálja a hitet. Az miért olyan óriási? Azért, mert a szív önmagában nem tud hinni. Hanem a hit az belekapcsolódik, vagy a szív belekapcsolódik a hitbe. És a hit átemeli a szívet a természetes érzésből a természet fölötti látásba. A természetes világból a természetes világ, természet fölötti világba. És amikor beemeli a szívet Isten az Isten országába, akkor egy felvillanó látás jön, hogy mi történik velem. Lásd, megtérsz, csak annyit láttál, hogy megtértem, hogy a bűnei meg vannak bocsájtva. Nem ismered Istent. Nem ismered Jézust, nem ismered a Szent Szellemet. Fogalmas sincs, mi az, hogy belső ember. Azt se tudod, hogy mi az, hogy megigazulás. Csak annyit tudsz mondani, bocsáss meg a bűneimet. Pedig akkor rögtön megigazulsz. Nem ismered a kegyelem mélységeit. Nem ismered a Szent Szellem ajándékainak mélységét. Nem ismered azt az igét, hogy egy szellemmel lettél felruházva Istennel. A fiúnak az örökkévaló szelleme beléd költözik. Csak annyit tudsz, hogy megvannak bocsátva a bűneim. Az Isten királysága, föltárulkozok. De ez egy pillanat volt. Két napig még boldog vagy. Vagy három napig esetleg, aztán lekopik. Aztán ugyanolyan leszel vinni. Viccelek. De azt elveszíted. És amikor jön újra Isten, akkor megint jön, ez nem fogom újra kimondani, nyugodj meg. Tehát amikor jön Isten, akkor megint jön ez a felvillanás. Egy pillanatnyi módon látod, hogy Isten hogyan dolgozik megint az életedben. Eltelik két nap, most nem akarom a kedvet elvenni. De újra föl kell dolgozni, és ideig akartam eljutni, földolgozni azt. Mert intelligens vagy. És a megtérés pont ezt jelenti, azt mondja Jézus, hogy térjetek meg, mert elközelítetett hozzátok Isten országa, és higgyetek az evangéliumba. Tehát a megtérés azt jelenti, hogy ezt a pillanatot, hogy Isten királysága közel jött, hogy Isten királysága köztünk van, hogy már nagyon kezd működni rajtunk, azt elkezded intelligens módon földolgozni. Mert a legnagyobb probléma az volt Sámsonnál, hogy neki nagy ereje volt, és hatalmas kenet volt rajta, Isten országa megnyilvánult rajta, csak egy baj volt, hogy nem volt esze. Tökfej volt. Egy tökkel ütött. Egy olyan tökkel ütött, aki az erőben bízott, és nem személyesen Istennel alakította ki az életét, és nem tudta Isten az erején keresztül leuralni a személyiségét. Nem tudott zablát tenni a szájára. Ezért mondja a Zsoltárokba, hogy hallgassatok rám, és ne engedjétek azt meg, hogy miképpen a lóra vagy az összvére kantárt teszünk, és úgy irányítsanak benneteket. Miért mondja ezt Isten? Mert két választásunk van, vagy kantár, vagy a Szent Szellem hangját halljuk. És amikor egy nemzet nem hallja Isten hangját, akkor kantárt tesz rá. De ez nem Isten akarata, mert nem összvérnek vagy lónak hívott el Isten bennünket, hanem Isten királyi hercegének. Hercegek vagyunk, és nem lovak. És amit itt pedzegetek, hogy amikor jön Isten országa, akkor mi várjuk, hogy nagy csodákat tegyen Isten országa. De értsd meg, hogy ez nem csak ezt akarja, hanem fölnőjön egy intelligens lény, te, és megértsd Isten hangját, tervét. Mert a megtérés nem csak azt jelenti, odaadom az egész életemet, jóba, rosszba, meghalok, Uram! Amen! Nem erről szól Istennek az országa, hanem arról, hogy követed a mestert, hallod a hangját. Nem csak arról szól, hogy meghalsz. Dögöljünk meg mindannyian. Hanem arról szól, hogy meghalsz valamiért, hogy tud követni őt. Tehát megint egy perspektívát látsz. Nem csak azt mondod minden nap, Uram, add Uram, hogy meg tudjak ma is halni. Mindennek meghalljak. Mindennek. Ha kell, nem iszok Coca-Colát. Sokkal többről van itt szó. Találkoznod kell valóban a halállal, amiről beszélek, és találkoznod kell a születéssel. És tudod, mi Isten országának a munkája? Általában a születés és halál. Taníts erről többet. Jézus azt mondta, hogy olyan lesz az állapot, amikor ő fölmegy a keresztre, mint egy szülőnő, aki vajudik. De amikor megszült a gyerekét, mindenki örülni fog. És a vajudás azt jelenti, hogy Isten királysága egy magként bejön a szívedbe, és ott elkezd megtermékenyülni. És az a megtermékenyülésbe fájdalmak lesznek. Igen, elkezd változni az életed. És azt látod, hogy minden annyira nehéz, ahogy amikor a babát, a hölgyek jobban tudják, amikor a babát elkezdted kihordani, az nem egyszerű. Az első hetek még oké, de utána azért fárasztó. És amikor elkezd nőni a baba, az megint egy fárasztó korszak. Ezzel nem azt mondom, hogy nem jó ez, csak fárasztó. Hát mondjuk már ki, hogy nem annyira kellemes minden egyes nap, és nem úgy kezd föl, halleluja, és ekkora pocakot, halleluja, dicsőség az Úrnak. Van Isten! És aztán táncolsz egyet, és ugyanígy van a szellemi életedben is. Amikor jön a mag, akkor az elkezd nőni benned, de nem annyira természetesen fáj, hanem szellemileg átalakít, elgondolkodtat, megkérdezi, te mit csinált eddig 10 évig, fiam? Hát nem tudom. És akkor ezek a rálátások, hol voltam, hol vagyok? Mert Isten királysága az így bejön, nem mondom ki azt a dolgot, akkor bejön, tudom, hogy azt akarjátok kimondjam, de nem fogom kimondani, akkor bejön, amikor bejön, akkor egyszer csak, ezt úgy fogalmaztam meg, hogy olyan, mint amikor egy pillanat, és akkor ebben a pillanatban fölnő valami benned. Azonnal meglátod, és egy strádán leszel, egy olyan úton, ahol mindig is akartál lenni, és mindig is azon az úton akarsz járni. Ismerős lesz ez az út. Ezeket Jézus a neve. És amikor ez a kattanás jön, az átformálódás, akkor onnantól kezdve neked megtapasztalásaid lesznek. És tudod, hogy Isten országa benned működik. Nem szemmel láthatólag jön el, hanem benned működik, Isten kegyelméből. Amikor pedig a legelejére megyünk a dolgoknak, akkor még ezt elmondom, ezt aztán menjetek haza. Ja, ezt nem tettem, nem. Hello, hello, McFly, emlékeztek rá? Hall engem valaki? Ott bent. Vissza a jövőbe című filme volt, mindig kopogtatta ez a gyökér a fejét, ez a férfi. Ki? Biff, igen. És ugyanúgy Isten szellem is kopogtatja a fejünket. Halló, van ott valaki? Nem akarsz velem foglalkozni? A Szent Szellem az, aki állna bennünket kétségbe esve, keres, hogy megújuljon az elménk. Halleluja. Azt mondja Ézsaiás 9:7, még két igét elmondok, amiből szerintem három lesz, tudod jól. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Vállán lesz az uralom. Ezt tudod, mit jelent? Hogy a kormányzás a válladon van. Miért van az, hogy sok férfinak fáj a válla? Ha a teher miatt van. Mert a teher rámegy a válra. Tehát azt mondja az ige, mert a gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyának. Igen, nem hibázik az ige, mert a Krisztus a szellemi atya is. Békesség fejedelmének, uralma növekedésének, békének nem lesz vége Dávid trónján, és királysága felett, hogy fölemelje, és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szerelme műveli ezt. Mit mond itt az ige? Hogy az uralma növekedésének soha nem lesz vége. Tehát van egy olyan látásunk a királyságról, hogy mindig akar növekedni. És még egy dolgot akarok mondani, hogy a Dávid trónján királysága felett fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által. És azt mondod, hogy ezt most miért olvastam föl? Mert ezzel zárom, aztán folytatjuk jövő héten az Apcsel 15-ben. Mert amikor a Apcsel 15-ben, ezt muszáj lesz felolvastam még, ezzel zárom, amikor elkezdtek beszélgetni arról, hogy mi lesz ennek a következménye, hogy be akarják hozni újra a törvényeskedést, vagy már benn volt és folytatni akarják, akkor ezt mondta Péter a 11-ben, Apcsel 15-11. Épp ellenkezőleg hisszük, hogy az Úr Jézus kegyelemből, méből üdvözölünk, ugyanúgy, ahogy azok. Az egész sokaság elcsendesedett, és meghallgatták Barnabás és Pál beszámolóját is, milyen nagy jeleket és csodákat tett Isten általuk a nemzetek között. Mikor elhallgattak, Jakab meg újra emelkedett szólásra, férfiak, testvéreim, hallgassatok meg. Simon elmondta, miként avatkozott be először Isten, hogy a nemzetek közül népe szerezzen az ő nevének. Ezzel egybecsengenek a prófita szavai, amit megvan írva, és most figyelj, hogy Jakab megszólal, és Jakabnak szólt a Szent Szellem egy proféciát, ami szerint ami által újjá kell építeni az egész egyházát. És a következő korszak nyitánya lesz ez az üzenet, és ez az üzenet, ami megjelenik a prófétai szón keresztül, megváltoztathatja az egész egyházat, és felugorhat a mennybe mindenki, hit által, viccelek. Ezek után visszatérek, és újjáépítem Dávid összedőlt sátorát, és annak omladékait újra fölépítem, és helyreállítom, hogy az emberek fönnmaradó része megkeresse az Urat, mindazok, a nemzetek, akik fölött nevem kimondatik, mondja az Úr, aki ezeket cselekszik, és öröktől fogva tudja. Tehát mit mond itt az ige? Hogy az Isten királyságából hiányzott a Dávid sátorának a víziója. És jövő héten ezt, ha Isten akarja, akkor folytatom, hogy Isten országa sátorként jön el először egy ember életébe, aztán egy család életébe, aztán egy testület életébe. Három típusú sátor van. Az Isten királysága sátorként jön el. Isten sátorokban lakik. Amikor megcsinálta Mózes a sátrat, akkor nem őt találta ki. Ki találta ki? Isten. Kopiszta, ami a mennybe volt, mert Isten sátorban lakik. És jövő héten folytatjuk ezt, és még ezt elmondom, ezzel befejezem. Három típusú sátort akarok neked mutatni. Az első sátor a te sátrat. A második sátor a családi sátor, és van egy harmadik sátor, ez a testületi sátor, ahol emberekkel kormányzol. Ahhoz, hogy eljuss az első sátorból a harmadik sátorra, ahhoz mélyen kell Istennel lenned, hogy tudj kormányozni emberekkel. Ma a férfiak azért sikertelenek szellemileg, mert egyedül vannak, vagy hogyha előrébb jutnak a családba, akkor ott még föl tudják állítani a családi sátrat, de a harmadiknál már kollektív közbenjárást nem tudnak csinálni, mert nem értik a királyság koncepcióját. Minden férfi kormányzásra abszolút el van hívva. Nem csak a családi kormányzásra, hanem a gyülekezetekben is a kormányzásra. Minden férfi van hívva, hogy presbiter legyen. Mindenki el van hívva arra. Csak nem tudják elhinni és megérteni, hogy mi az út arra, hogy én vezető legyek egy gyülekezetben. És mondok még valamit. Amikor a Dávid sátorra föláll, akkor azt mondja az ige, hogy újjáépít mindent Isten. Újjáépít mindent. Tehát ez egy reform sátor. Reform sátor. Megújítja az Isten keresésedet, az Istenhez való közelségedet, és megújítja azt a karizmát, ami benned van. Hogy hogyan tudj erővel szolgálni, hogyan tudj kormányzással előre menni az életedben. A Dávid sátor a modell, az nem volt bent, ekkor kapja meg Jakab. És erről nagyon sokat tanítottam már. De újra elő kell venni, mert én ideig jutottam el a szellemembe, hogy meglássam azt, hogy mi hozott nagy reformációt Pünkösd után. Nem csak Pünkösd hozott nagy reformációt, hanem az Apcsal 15, hogy meglátták, meghallották. Egy hangot hallott Jakab. Nem tudta, hogy ez az ige, az ő igéje. De ott szólt hozzá a Szent Szellem, mert hallani akarta, mit szól a szellem a gyülekezethez. A szíve teljesen meg volt nyitva. Mélyre tudott hatni a szívbe az ige? Mélyre tudott bemenni Isten? Mélyre tudott ásni? Mivel mély szíve volt, ezért mély üzenetet kapott. Ezzel az egy igével, ezzel egy prófétai értelmezéssel, hogy milyen korszakot kell váltanunk, mi a baj most a gyülekezetben, megoldódott. Nem csak az ő problémája, a mi problémánk is. Ez az ige változtatta meg az új szövetséget, és robbantotta föl az Isten tervét, vagy egészítette ki, vagy terjesztette ki Isten, hogy mit akar létrehozni. Tehát itt történt egy meghallás, egy megértés és egy egyetértés. Egy meghallás, egy megértés és egy egyetértés. Mondd velem együtt. Meghallás, megértés, egyetértés. Meghallás, megértés, egyetértés. Mert mindenki egyetértett ezzel. Mert mindenki utána egyetértett, hogy ez az ige megváltoztatja a dolgokat. Még a farizeusok is megtértek, hogy ne törvényeskedjenek. Azonosulni kell ezért az Isten országával, azonosulnod kell a Dávid sátorával, azonosulnod kell királyával és uraknak az urával. Ha nem azonosulsz azzal, hogy mi az ő érdeke, akkor csak önérdekben fogunk tudni benne maradni. És az következő korszak pedig az lesz, hogy elindítjuk majd azt, hogy hogyan kell felépítened az egyéni sátradat, hogy Isten királysága megnyilvánuljon, hogyan kell a családi sátrat felépíteni, és hogyan kell a testületi sátrat felépíteni. Mert Jézus nem azt mondja, hogy egyedül imádkozol, mély szellemi állapotba kerülsz, hanem ha ketten vagy hárman összegyűlnek. Én ott vagyok, mert tehát csak előre belököm ezt. János első részében, az evangéliumban nem azt mondja Jézus, hogy amit a Károli fordít, hogy lakozott közöttünk, tudjátok jól, hanem sátorozott közöttünk Jézus. Tehát Jézusnak volt egy sátora. Amikor ma felolvastam az igét, hogy kiment és egész éjjel imádkozott, a sátrát felállította. Neked van egy sátorod, az Isten megadta, ugyanarra a képre van fölépítve, ahogyan fölépíti Isten az egyházat. Ugyanúgy te is épülsz a sátor alatt. És meg fogod érteni, hogy kell bemenni a Szentek Szentjébe. Ez a te sátorod. És ez alatt tudsz majd működni. Ha ezt elhiszed, hogy van sátorod, hogy sátorozni tud a Szent Szellem a lakásodban, az életedben, kimész a kocsiba, ott is tudsz sátrat csinálni. Kimész a utcára, egy parkba, ott is tudsz sátrat, mert el lehet vinni a sátrat. És Isten is megy veled. De ha fölhúzod ezt a sátrat, a királyság meg tud nyilvánulni. Ez egy titok, ez egy erőforrás, hogy te bárhol az Isten királyságával találkozhatsz, mert te a királyságból való vagy. Az Atya vár téged. Vár, csak húzd fel a sátorodat. Nagyon érdekes, hogy a sátorok ünnepe is. Sátorok ünnepe, ez is prófétai. Csak ők nem tudják, hogy az Isten királysága van a sátorok alatt. Mert a Szentek Szentjében, és a Szentében, Szentek Szentje, de lehet az mosdómedencén, az egész sátrat nézzük. Mindenhol Isten királyi uralma volt. Ott, ahol az áldozatot bemutatták, ott Isten elfogadta. Tehát ott nem lehetett hibázni bent. Figyelj, soha nem lehetett hibázni. Csak ha vétkeztek a papok, csak akkor. De nem lehetett hibázni. Tehát ha Sámuel bácsi bevitte az áldozatát, azt Isten látni fogja. Látta Isten azt az áldozatot. Menjek tovább. Ha bementek a szentélybe, ami nem a Szentek Szentje volt, ott sem lehetett hibázni, mert aki oda bement, az csak papnak lehetett lenni, aki pont ki volt osztva, hogy meg tudjon menni, és ha nem volt halálos bűn annak a papnak, akkor ott élt, tovább élt, és ott találkozott Istennel. Menjek tovább, az a főpap, aki évente egyszer ment be, de amikor be kellett mennie, és tiszta volt, és a törvény elérése szerint mindent betartott, és bement a Szentek Szentjébe, találkozott Istennel, és működött az áldozat. Nem csak életére vonatkozólag, hanem az egész egyház életére, a kihívott nép életére. Ezzel azt mondja az Úr, hogy ha felépíted a sátrat, mindig lesz benne egy olyan mosómedence, hogy meg tudsz mosakodni. És lesz egy szentély, ahol találkozhatsz a menórával, Isten jelenlétével, találkozhatsz a kenyerek asztalával, és lesz egy Szentek Szentje is, ahol találkozhatsz a figyládával. Ez Isten országa. És amikor találkozol ezekkel, akkor tudsz nőni szellemileg. Amikor azt tudod mondani, hogy ma benn voltam Isten jelenlétébe. Akkor tudsz növekedni majd. És akkor kijössz innen a sátradból, akkor más ember leszel. Most gondold azt el, hogy a feleségeddel együtt csináljátok a sátrat. És aztán a következő, amikor barátaiddal csinálod a sátrat. Mert olyan emberek ülnek melletted, akik szintén sátrasak. És amikor gondold azt el, hogy ahogy ma elmondták, hogy mi történt a sátrukba. Hogy el tudod mondani másoknak is, ők nem azt fogják mondani, hogy nem hiszem. És ott túrja az orrát, nem hiszem el. Nem hiszem. Hanem azt fogja mondani, dicsőség az Istennek. Igen, és tudom, miről beszélsz, mert az én sátramban is ezt megélem. Ez az új szövetség. Ez az új szövetség. És ezt hoztam el pünkösd üzenetének. Hogy ez volt az igazi pünkös számomra. Ez volt a nagy kijelentés számomra, hogy az Apcsel 15-ben, hogy mekkora nagy frusztráció, zűrzavar volt, és mindenfajta vallásos réteg volt egy adott gyülekezeten belül. Nem is gondoltam volna, hogy a Szent Szellem egy igén keresztül berobban. És nem is gondoltam volna, hogy a pünkösd az folytatódott egy magasabb színvonalon, Pál Péter életébe. Óriási. Óriási Isten, hogy mindig van több. És amikor például Pál is megcsinálta az ő csapatát, emlékeztek rá? Kb. 20 ember volt az ő sátra alatt. 20 ember. Mindegyik szent volt. Mindegyik. Hagyták el emberek, de megvolt az esély mindegyiknek. Szentől indult minden. 20 ember volt az ő sátra alatt. Élvezték Isten jelenlétét. Szólt hozzájuk Isten. Hallották, hogy Pálnak mit mond Isten. Megjelent neki Isten többször. Mentek, véghez vitték a csodákat, a jeleket, mert értették, hogy a Dávid sátrát lehet hordozni. Amen. Álljunk föl. Halleluja.